Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsán Boki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az izraeli Hamas konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most elsőként arról lesz szó, hogy a magyar miniszterelnök szerint Európa elvesztette önrendelkezési képességét, nem tudja meghatározni, mik a céljai, és nem tudja felismerni, milyen eszközöket kell alkalmazni a célok elérésére. Orbán Viktor erről Zürichben a Weltwoche svájci konzervatív hetilap jubileumi ünnepségén beszélt. Rozganyi Ádám összeállítása.
Magyarország nem jóléti, hanem munkaalapú társadalmat épít, amely elvezet a jóléthez, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor politikai beszédében a magyar modell elemei között emelte ki a családpolitikát, a migráció teljes visszafogását, az alacsony adókat, valamint a beruházások vonzását keletről és nyugatról egyaránt. Úgy fogalmazott, mindez eltér a nyugati modelltől, amely a jóléti társadalom kiépítésére épít.
Európa ma nem ura önmagának.
Fogalmazott Orbán Viktor az M1 felvételén. Hozzátéve, hogy a világ GDP-jében való részesedése lefelé megy, 2030-ra egyedül Németország lesz az első 10-ben az utolsó helyen. A gazdasági törekvések közül Orbán Viktor kiemelte a rendkívül alacsony egysávos jövedelemadót, azt, hogy nincs örökösödési adó, 10%-nál alacsonyabb a társasági adó, és kiemelten támogatja a kormány a külföldi befektetéseket. Mint fogalmazott, a legjobb stratégiájú keleti és nyugati cégeket igyekeznek Magyarországra csábítani. Úgy értékelte, hogy az Európai Unió nem tud megbirkózni a bővítéssel, a térségi konfliktusokat sem képes kezelni, legyen szó Ukrajnáról vagy a Nyugat-Balkánról.
Milyen gyakran tűnik úgy a nyilvánosságban, hogy Európa vezetési, mintha a bizottság és annak elnökasszonya látná el? Úgy gondolunk rá, és úgy olvassuk a mondatait, mintha Európának egy vezetője beszélne, pedig olyan mi alkalmazottunk. A mi fizetett alkalmazottunk.
A kormányfő kiemelte, a nyertes hidegháború után a rendszerváltás idején hasznos volt Nyugat-Európa számára, hogy létrejött egy keresztény Nyugat-Európa és keresztény Egyesült Államok felállás, és az amerikai jelenlét akkor nem okozott kezeletlen problémát. Mára azonban ez megváltozott. Mert az Egyesült Államokban a progresszív, liberális erők kerültek előtérbe, és ezeket az elveket Európában is erőteljesen terjesztik.
Nálunk először is nincs liberális hegemónia, azt már 2010-ben megtörtük. Pluralizmus van, hegemónia nincs. Nincsenek koalíciós csatározások, mert nagyon erős főhatalmazásunk van a választóktól. Nincsenek utcai zavargások, nincsen migráció, a migránsok száma Magyarországon nulla, zéro, egy sincs. Tehát Magyarországnak van, Magyarországnak van ideje gondolkodni Európa jövőjéről, és ez ad egyfajta felelősséget.
Orbán Viktor kiemelte, Magyarországnak az egész schengeni övezetet meg kell védenie az illegális bevándorlástól, de ehhez Brüsszeltől eddig még nem kapott támogatást. A hatékony fellépésnek köszönhetően a magyar határőrök csak tavaly 270 ezer illegális migránst állítottak meg a határon, tette hozzá a kormányfő. A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott találkozójára vonatkozó kérdésre válaszolva Orbán Viktor kitért arra, hogy meg kell érteni az oroszokat ahhoz, hogy kezelni lehessen őket. Moszkvának más rendszere van, miközben nyugaton a szabadság a fő vezérelv, náluk a biztonság, mert ez kell ahhoz, hogy egyben tartsák a hatalmas országot, ami egyébként szinte lehetetlen feladat, fogalmazott a miniszterelnök, aki Kínáról úgy vélte, meglátása szerint nagy lehetőség Magyarországnak, ezért együtt kell működni Pekinggel. Kiemelte, nem ért egyet azzal, hogy Kínát le kell választani az európai gazdaságról.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a következő évek egyik legfőbb feladata Európa és Kína közötti biztonságos tranzitútvonal kiépítése. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ez nem lehetséges Közép-Ázsia nélkül, a régió megerősítése tehát európai érdek. Erről az ENSZ Közép-Ázsiai Gazdasági Fórumán beszélt a külügyi tárca vezetője, részletek Varga Mónikától.
Európát súlyos biztonsági és gazdasági kihívások sújtják. Háború zajlik több mint másfél éve, a kontinens versenyképessége pedig folyamatosan csökken, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bakuban az ENSZ Közép-Ázsiai Gazdasági Fórumán. A tárcavezető szerint a nehézségek ellenére Európa mégsem a racionalitáshoz és a józanészhez tért vissza, hanem a viták még inkább ideológiai, politikai síkra terelődtek. A miniszter szavait szinkrontolmácsolással hallják.
Fennáll az a veszély, hogy az európai politikák ismét a világ blokkosodása felé terelik az utat, a helyzetet. És mi, magyarok, nem akarunk egy ilyen helyzetbe visszakerülni, amikor a világ blokkokra szakad.
Szijjártó Péter ugyancsak aggasztónak tartja, hogy Európában egyre többen emlegetik az európai és a kínai gazdaság szétválasztását, a kockázatok minimalizálására hivatkozva. Magyarország azonban nem veszélyt, hanem lehetőséget lát a kelet és nyugat közötti együttműködésben, hangsúlyozta. Hozzátette, miután az európai-orosz együttműködés szálait elvágták, az eddigi növekedési modell összeomlott. Ha hasonlóra kerülne sor Kínával is, az már teljes kiütéssel érne fel az európai gazdaság számára, húzta alá.
Mi magyarok tehát teljes mértékben a civilizált nyugat-keleti kooperáció hívei vagyunk, és ennek elérése céljából hidakra van szükség. Közép-Ázsia pedig ebben a tekintetben nagyon fontos szerepet kell, hogy játsszon, hidat kelet és Nyugat-Európa között.
Magyarország ezért kész hozzájárulni Közép-Ázsia infrastruktúrájának fejlesztéséhez, digitalizációjához, illetve a vízgazdálkodási kihívások kezeléséhez, mondta Szijjártó Péter, és megjegyezte azt is, a térség az energiabiztonság szempontjából is komoly potenciállal bír. Közép-Ázsia megerősítése, a közép-ázsiai államok közötti együttműködés erősítése így valódi európai érdek, hangsúlyozta a külügyminiszter. Szijjártó Péter mellett Azerbajdzsánban tárgyal a miniszterelnök is. Orbán Viktor is részt vesz az ENSZ konferenciáján, majd megbeszélést folytat az azeri elnökkel. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Világtükör.
Az uniós igazságügyi biztos szerint az Európai Bizottság nem folyósíthat semmiféle forrást Magyarországnak, mindaddig, amíg a magyar kormány minden követelményt nem teljesít. Az uniós politikus erről az Európai Parlamentben Magyarországról tartott vitán beszélt. Részletek Varga Mónikától.
Magyarország nagyon sok mindent megtett már, de bizonyos kérdések továbbra is nyitottak maradtak, mondta Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, az Európai Parlament a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének folyamatos veszélyeztetése, valamint az uniós finanszírozás feltételeinek nem teljesítése Magyarországon címmel tartott vitáján. Azt mondta, a bíróság függetlenségét és az akadémiai szabadság biztosítását szavatoló jogszabály nem elégséges, de hasonlóan vélekedett a gyermekvédelmi törvényről és a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak biztosításáról.
Expenditure for specific objectives affected by order deficiencies related to the Charter horizontal enabling condition will not be reimbursed.
Az Európai Bizottság nem folyósíthat semmiféle forrást Magyarországnak mindaddig, amíg a magyar kormány minden követelményt nem teljesít, illetve a hiányosságokat nem orvosolta, mondta Didier Reynders. Johannes Hahn költségvetésért felelős biztos arról beszélt, hogy a közhasznú alapítványokkal kapcsolatban is történtek változások, de az intézkedések itt sem elégségesek az Erasmus és Horizont programok kapcsán született korlátozások feloldásához. Hozzátette, az Európai Bizottságnak december 15-éig kell elfogadnia a helyzetértékelését arról, hogy Magyarország megoldotta a problémákat, majd több további lépés megtétele után lehetősége van arra, hogy a megszorításokat törölje.
Bárhogyan is mesterkedjenek, nem fogunk úgy táncolni, ahogy Brüsszelben fütyülnek.
Ezt a Fidesz Európai Parlamenti Delegációjának vezetője jelentette ki. Deutsch Tamás szerint az EP politikai támadásokkal próbálja segíteni magyarországi elfbarátait, a dollár baloldalt.
El kell zavarni a háborúpárti brüsszeli bürokratákat, migránssimogató politika helyett meg kell védeni az EU külső határait az illegális migránsokkal szemben, és változatlanul elutasítjuk Brüsszel gender ideológiai őrületét is.
Hölvényi György, a KDNP EP képviselője is arról beszélt, a baloldal zsarolja az Európai Bizottságot és az Európai Unió tanácsát, hogy végleg megakadályozza, hogy Magyarország hozzáférjen a nekijáró uniós forrásokhoz. A DK-s Rónai Sándor ugyanakkor úgy látja, semmi sem változott Magyarországon. Magyarország nem akarja teljesíteni az Európai Bizottság kéréseit.
Orbán nem tud változni, és nem akar változást, mert jól tudja, hogy a változás a hatalma elvesztéséhez vezetne.
Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívok EP képviselője azt mondta, a magyar kormány a maga által megalkotott törvényeket, sőt alkotmányt sem tartja tiszteletben. Ezt mutatja szerinte a Nemzeti Múzeum igazgatójának leváltása, a Corvinus oktatójának elbocsátása és a KSH munkatársainak felmentése.
Az uniós források a magyar embereknek járnak, de amíg a fenti eseteket ki nem vizsgálják, inkább ne bízzák az elosztásukat az Orbán kormányra.
Cseh Katalin, a Momentum EP képviselője pedig arról beszélt, ha engednek a zsarolóknak, a zsarolók újra zsarolni fognak. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Ukrajnában november elején közleményben emlékeztette az Oktatási Minisztérium a kárpátaljai magyar iskolákat arra, hogy az oktatás nyelve az államnyelv, vagyis az ukrán, ennek értelmében pedig magyarul csak a tanítási idő után beszélhetnek egymással a tanárok és a diákok, erősítette meg a sajtóhíreket a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, Tatár Tíme összeállítása.
Igen, ez igaz. Kiadtak egy rendeletet, amely figyelmeztet arra, hogy az oktatási törvény, illetve az államnyelv használatának törvény értelmében minden oktatási intézmény ukrán.
Ami azt jelenti, hogy az intézmény státusza szerint az államnyelvet kell használni, nyilatkozta az Inforádiónak Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
A tanári értekezleteket, a szülői értekezleteket minden tudtánul kell vezetni. Csak a tanórákon, azokon a tanórákon lehet a nem államnyelvet használni, amelyeket ilyen nyelven kell tanítani. Tehát magyar, matematika, amit még engedélyeznek. A többiben pedig egymás között beszélni kell, ez nem csak ránk vonatkozik. Információim szerint az orvosok is kaptak ilyet, hogy nekik is a betegekkel az államnyelven kell kommunikálni. Majd csak ha befejezték a vizitet, utána lehet azon a nyelven beszélni, amiben megegyeznek, vagy amit mind a ketten írnak.
A 2021-ben elfogadott államnyelvtörvény egyes passzusai ugyanis folyamatosan lépnek hatályba, ezek egyike most a nyelvhasználat is, tette hozzá. Egyelőre azonban nem tartják be a rendeletet.
Hogy is mondjam, ilyen csendes ellenállás van.
Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője szerint a rendelettel több probléma is van. Az egyik a végrehajthatóság.
Diákok egymás között egy ukrán oktatási intézményben, ha magyar diákokról van szó, adott esetben, vagy bármilyen más kisebbséghez tartozó diákról, hogy és miként beszélnek egymás között, ugye ez teljesen szürreális, hogy ezt az állam tudná ellenőrizni és korlátozni.
Orosz Ildikó szerint azonban előbb-utóbb a retorzió sem marad el.
Majd a nyelvi ombudsman, mert van ilyen, a nyelvrendőr kap feljelentést, és akkor ő intézkedik, figyelmeztetést küld, vagy bírságot írhat ki, vagy hogyha hivatalosan megszegik az iskolákba, akár az igazgatót számon lehet kérni. Feljelentő mindig akad, általában éber ukrán állampolgárok fogják majd figyelni, hogy nem tartjuk be, vagy betartjuk a rendet.
Tárnok Balázs szerint egyébként a rendelet ellentétes Ukrajna nemzetközi kötelezettségeivel és alkotmányos aggályok is felmerülhetnek. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség most felülvizsgálatot kér a parlament emberjogi biztosától.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint a nyugati fegyverek és lőszerek késése az ukrán frontról most nem olyan feltűnő, mert a SAR megszilárdította a frontvonalakat. Nagyobb támadást indítani most öngyilkosság lenne. Kaiser Ferencet Domanics András kérdezte.
Mind a két fél jól képített védelmi vonalak mögött védekezik, tehát a frontvonal legnagyobb részén állnak az arcvonalak. Mind a két fél nagyon jól tud védekezni kiépített védelmi állásokból, de egyiknek sincs meg az a tűzerőbeli, mennyiségi és vagy minőségi fölénye, ami szükséges lenne az áttöréshez. Zsaruzni vezérkari főnök, aki az ukrán ellenállásnak, a sikeres ukrán védelemnek az agya, nemrég publikált egy 10-néhány oldalas írást, amiben lényegében leírta, hogy megállt a front, nem tud egyik fél sem érdemes eredményeket elérni. Ugye innentől fogva a politikát Ukrajnának kellene valamilyen döntésre jutni. Ebből rögtön óriási veszekedés is lett, mert ugye az ukrán politikai vezetés egyelőre még nem akar tárgyalni, ők még hisznek abban, hogy lehetséges visszafoglalni területeket az oroszoktól. Az oroszok ugyanúgy nem tudnak teret nyerni, nem is nagyon akarnak.
A nyugat által ígért elsősorban lőszerek, de fegyverek egy része is késik. Hogy áll most ilyen szempontból a háború a nyugati fegyverek, illetve az orosz fegyverkezés versenyében?
Ugye az Európai Unió az ígért lőszerek nagy részét nem tudta leszállítani. Most ugye az Amerikai Egyesült Államokban ukrán szempontból sajnálatos módon jön a választási év, tehát megindult kvázi a kampány, és amíg nagyjából egységes az amerikai álláspont Izrael támogatásában, ugye Ukrajna támogatása, különösen a republikánus párt szavazói körében, meg a republikánus párt szélső jobboldali szárnyán nem annyira népszerű téma. Most jelenleg az Ukrajnának szánt segélyek, támogatás az belpolitikai viták célpontja. Ugye az amerikai támogatás apadni látszik, nőtt viszont a német, és ami nagyon fontos, leszakadt az ég. Ezek a hatalmas zuhék, felhőszakadások, amik itt voltak, azok még inkább elkapták Ukrajnát. Ugye Ukrajna területének több mint 70%-a művelt, tehát ez borzasztó könnyen elsarasodik, járhatatlanná válik. Beálltak a frontok. Tehát most abból a szempontból nem akkora tragédia, hogy kevesebb nyugati segítség érkezik, hogy az időjárás az lényegében megállította a hadműveleteket. Ugye ebben az úgynevezett Rasputicában, vagy sáruralom, sárszezon, ugye így is úgy is szokták magyarra fordítani, ebben csak az épített utakon mozoghat a nehéz technika. Azt meg mind a két fél tüzérsége belőtte. Öngyilkos akció lenne a nagyobb támadást indítani. Az ukránok már fel is hagytak a magukéval, az oroszok még próbálkoznak a Avgyivkánál, de irgalmatlan veszteségekkel.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Hollandiában a Geert Wilders vezette szabadságpárt kapta a legtöbb voksot az előrehozott választáson, a szavazatok legkevesebb negyedét szerezte meg, így gyakorlatilag megduplázta támogatottságát a két évvel ezelőtti voksoláshoz képest. A megugrott népszerűség mögött az egyre súlyosbodó lakhatási válság és a migráció áll, mondta az Inforádiónak Szejfó Már, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója. Varga Mónika interjúja.
A lakhatási helyzet nagyon nagy válságot jelent ma Hollandiában. Hivatalos adatok szerint 390 ezer otthon hiányzik. A másik nagy kérdés a bevándorlás kérdése. Hollandia nem most találkozott először a tömeges bevándorlással, hiszen az 1960-as évek óta folyamatosan érkeztek törökök, marokkóiak, jellemzően államközti munkaerő kölcsönzési szerződések keretén belül, illetve 1975-től szurinámiak is érkeztek, miután Szurinám független országgá vált. Ennek köszönhetően ma gyakorlatilag a lakosságnak 9%-a Európán kívüli bevándorló. Holland szempontból persze problematikus az integráció kérdése, de európai viszonylatban kijelenthetjük, hogy Hollandia alapvetően sikerrel integrálta a nagyobb részét az Európán kívüli bevándorlóknak. 2022 viszont egy sokkot jelentett az ország számára. Ebben az évben 400 ezer külföldi érkezett az országba. A 400 ezerből 108 ezeren voltak ukránok, akik ugyebár nem keltenek feltűnést az utcákon, de a lakhatási válsághoz mégiscsak hozzájárul a jelenlétük. Emellett az elmúlt években egyre nőtt a menedékkérőknek a száma is, jellemzően a szíreknek és az afgánoknak, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy Németország és Svédország, amely eddig fő célpontja volt a menedékkérőknek, lassan elkezdte bezárni a kapuit, egyre inkább jogi akadályokat gördít a menedék státusz megszerzése elé. Hollandia továbbra is nyitott volt, ennek megfelelően rengetegen érkeztek, ami súlyos feszültséget is gerjesztett a társadalmon belül, a közösségi médiában, illetve a bevándorlás elleni oldalhoz kötődő médiumokban egyre több botrányos felvétel jelent meg a különböző befogadó központokról. Tehát jellemzően ez egy fontos témává vált az elmúlt időszakban, és ennek is köszönheti Geert Wilders a megerősödését, aki sikerrel tematizálta a bevándorlás kérdését.
Végül is Mark Rutte kormánya és a menedékkérők helyzetének megoldatlansága miatt bukott meg.
Így van, Mark Rutte-nek a pártja, a FVD, illetve koalíciós partnere a CDA gyakorlatilag megtiltotta volna, vagy nagyon megnehezítette volna a családegyesítéseket. Ezzel viszont nem értett egyet a két liberálisabb koalíciós partnere, a D66, illetve a CU, akik ezt továbbra is engedélyezték volna, és ennek köszönhető gyakorlatilag Rutte pártjának a megbukása most nyáron, ennek köszönhetően következett be az előrehozott választás is az országban.
Hogyan tovább, mi lehet a Szabadságpárt megoldása a migrációs problémákra? Egyáltalán tud-e kormányt alakítani Geert Wilders? Lesz-e, aki koalícióra lép vele?
Egyelőre még nem látjuk, hogy mi fog bekövetkezni. Rutte-nek a pártja, a VVD korábban bejelentette, hogy akkor lennének hajlandóak együttműködni Wilders-ékkel, hogyha második helyen futnának be, ezáltal nem ők adnák a miniszterelnöki pozíciót. 75 helyet kellene összehozni a Wildersnek a parlamentben. Ez abban az esetben jöhetne össze, hogyha támogatná a VVD, tehát olyan alkú következne be, ami alapján még az úgymond mérsékelt jobb oldal is beállna mögé, illetve ha támogatná az aránylag friss pártkezdeménynek tekinthető NSC, amely szintén jól szerepelt a választásokon, és akkor még talán mindig szükségük lenne kisebb koalíciós partnerekre. Azt viszont sejteni lehet, hogy mivel a politikai elit számára egy sokkot jelentett ez a választási eredmény, valószínűleg átmegy lassan az az üzenet, hogy a holland állampolgárok nagy részének kezd elege lenni a tömeges bevándorlásról, és elképzelhető, hogyha esetleg baloldali pártok is bekerülnének a koalícióba, amit mondjuk a VVD tudna vezetni, ők is hátrébb lépnek ebben a kérdésben, és hagyják, hogy bizonyos szigorítások történjenek.
Szejfó Márt, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját hallották.
Világtükör.
60 évvel John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása után az amerikaiak kétharmada még mindig az összeesküvés elméletekben hisz, mondta az Inforádiónak a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója. Fekete Rajmond szerint a teljes igazság valóban nem tisztázott, és az is jól látható, hogy 1963 óta folyamatosan csökken az Egyesült Államok politikusaiba vetett hit. Imre Júlia elsőként arról kérdezte a történészt, hogy miért válhatott hőssé a meggyilkolt elnök.
Igazából ebben szerepet játszik az ő halála és a mártíromsága is, de hogyha megnézzük neki a politikáját, a politikai pályáját, akkor azt láthatjuk, hogy az amerikaiaknak tulajdonképpen egyfajta víziót adott, hitet adott az amerikaiaknak, hogy ők a kivételes nemzet és a betöltött szerepük a történelemben az egy különleges dolog, és ez nagyon is kellett az Egyesült Államoknak a 60-as években, hiszen akkor, ha megnézzük a nemzetközi terepet, akkor úgy érezhették az amerikaiak, hogy a szovjetek föléjük kerekednek, gondoljunk csak bele, hogy az űrprogramba mekkora lemaradása volt az Egyesült Államoknak, a nemzetközi helyzet, egy klasszikust idézek, tulajdonképpen fokozódott, és jött egy fiatal elnök, aki már a 20. században született, rendkívül fiatal volt, sármos, és tulajdonképpen egy, vagy Oliver Stone fogalmazott John F. Kennedy-ről, olyan volt, mint a koruknak a hercege, és tulajdonképpen megtestesítette maga Kennedy azt, amit az amerikaiak maguknak is kívántak, megtestesítette az amerikai álmot.
Ugye az elnök meggyilkolása kapcsán számos összeesküvés elmélet látott napvilágot, de vajon ma már a teljes igazság birtokában vagyunk, vagy mit tudhatunk, és mit gondolnak az amerikaiak?
Igen, nagyon jó a kérdés felvetése, hiszen az Egyesült Államokban egy nagyon meglepő friss közvéleménykutatás szerint is az amerikai lakosság 65%-a gondolja továbbra is azt, hogy ez egy összeesküvés elmélet volt az elnökkel szemben, és továbbra sem hisznek abban az amerikaiaknak a nagy része, hogy Lee Harvey Oswald egyedül magányos merénylőként követte el azt a szörnyű tettet, ami végül az elnöknek a halálához vezetett. Az amerikaiak továbbra is úgy gondolják, hogy itt valamiféle olyan összeesküvés lehet, ami nagyobb részt kormányzati, tehát itt a CIA-ra gyanakodnak, vagy éppen az akár az FBI-ra, de van olyan, aki az alelnökre, Lyndon Johnson-ra szavaz abban, hogy ki lehetett az ügy hátterében, és 60 év távlatából szerintem ki lehet jelenteni, hogy ma sem látunk teljes mértékben tisztán, annak ellenére sem, hogy már ugye a dokumentumoknak 99%-át nyilvánossá tette az amerikai adminisztráció, és ezek az apró pontok azok, amin véget mind a mai napig érdekes számunkra Kennedy elnök ezek miatt is.
Ön az írásában úgy fogalmaz, hogy az elnök erőszakos halála megfosztotta az Amerikai Egyesült Államokat és a világot is egy jobb jövőtől. Tulajdonképpen már utalt erre korábban, de hogy látja, mennyire érezhető ez a hatás még akár ma is?
Ha belegondol abba, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a 60-as évektől kezdve, pontosabban Kennedy elnök halálától kezdve mondják azt, hogy elindultak úgymond lefele a lejtő. Most nyilván ez nem a legszebb megfogalmazása a dolognak, de hogy sokan úgy gondolják az Egyesült Államokban, rengeteg publicisztika, könyvek foglalkoznak ezzel, hogy Kennedy elnök halálával tulajdonképpen az ártatlanságát veszített el az Egyesült Államok, és hogyha belegondol onnantól kezdve, hogy az elnököt meggyilkolják, a politikába, illetve a politikusokba vetett hit az tulajdonképpen folyamatosan csökkent a 60-as évektől, 63-65-től kezdődően, ami mostanra annyira alacsony szinten van, hogy talán a legalacsonyabb szinten, ilyen 20-valahány százalékon volt most a legutoljára. Tehát egyfajta az állam, a politika, a politikus iránti bizalom vesztés jelei láthatóak, amit onnantól lehet igazából datálni, hogy az elnököt meggyilkolják.
Fekete Rajmundot, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatóját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.